Üdvözlünk mindenkit, ez a Kövess Darabbit podcast, Kövess Lomóval és Szilágyi Szilárddal. Az előző adásban a lélekről beszélgettünk, a mai adás témája pedig a lélekvándorlás lenne. Mi történik a lelkünkkel a halál után, és miért fontos a zsidó vallásban a halál?
Igen, ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nem csak a lélekvándorlás, hanem maga a lélek és a test kapcsolata. Igazából az a kérdés szerintem, hogy amikor azt mondjuk, hogy lélek, és erre a múltkori beszélgetésben viszonylag hosszan beszéltünk, akkor az a kérdés, hogy a lélek és a tudat, azok milyen formában vannak egymással fedésben? Az mennyire ugyanaz, vagy mennyire egymásra eltérő? Ugye lélekvándorlás a zsidó hagyományban van. A zsidó hagyományban több helyen is szerepelnek különböző olyan híres emberek, mondjuk, akiknek a lelke újra megjelenik a Földön. Jákob, az Ádámnak, az első embernek a reinkarnációja, Pinchasnak a reinkarnációja, Eliáhu, Illés, és ilyen és ehhez hasonló megjegyzések vannak, illetve a Talmudban vannak különböző ennél még ezoterikusabb hangvételű ilyen lélekvándorlásról szóló dolgok, aztán a kabala, a zsidó misztika pedig bővelkedik az ilyenekben. De ez nem azt jelenti, vagy nem feltétlenül azt jelenti, hogy a lélekvándorlás azt jelenteni, hogy az én személyiségem, az én tudatom és az én személyiségem egy másik testben majd megjelenik. Ez miért fontos? Mert úgy tudom, hogy vannak olyan főleg távol-keleti vallások, filozófiák, amelyek az ember tudat alatti késztetései, tudat alatti mozgatóit, azt összekötik valamilyen korábbi életéből magával hozott tapasztalattal. Ennek vannak nagyon felületes és nem bántólag mondom, de primitív változata is, mint hogy emlékszem, beszélgettem valamelyik szabad egyetemünkre járt valaki, aki aztán elárulta, hogy ő parapszichológiával foglalkozik, és azt mondta, hogy ő hát a lélekvándorlás nagy mestere, és hát ő a saját lelkét is vissza tudta követni, meg tudta nézni, és ezzel sok mindent megtudott, például, hogy hát régóta fájt itt a válla, és hogy hát amikor egy ilyen hibernáció révén, vagy egy ilyen hipnotézis révén visszament az előző életébe, akkor megtudta, hogy ő egy római tiszt volt, és őt lándzsával vállon szúrták, és ezért fáj neki a válla. Most ugye ezen lehet nevetni, vagy lehet komolyan venni. A zsidóságban ilyen azért nincs, mert a zsidóság elválasztja a tudatot és a személyiséget a lélektől. Az ember, úgy, ahogy ő van, az egy ember, az a személyiség, amivel ő rendelkezik, és az a tudat, amivel ő rendelkezik, az áll az ő lelkéből, az isteni lélekből, ahogy ezt az előző beszélgetésre mondtunk, áll az ő testéből, a testi tapasztalataiból, áll a állati ösztönlelkéből, és így válik egy megismételhetetlen emberré. Az, hogy van lélekvándorlás, az valamilyen a léleknek, az isteni léleknek valamilyen elvontabb, sterilebb szintjének az energia átadása. Egy kicsit olyasmihez is szoktuk hasonlítani a lélekvándorlás, mint hogyha van egy láng, és arról meggyújtok egy másik lángot, akkor az előző láng nem fogy el, vagy nem megy át arra a másik gyertyára. Tehát valami ilyesmiről szól a lélekvándorlás, de van lélekvándorlás, és a zsidó misztika, a kabala ezt az egész lélekvándorlás témát, ezt valamilyen átfogó a világ céljával, a teremtés, a létezés céljával kapcsolódó értelmezésként is tartja számon. Méghozzá azt mondja, hogy a világ célja az, hogy a világ fizikai elemei mind valahogy összekapcsolódjanak az Istenivel, az ember által. Az ember az egyedül, aki erre képes, mert benne egyesül az a evilági és a túlvilági, a teste és az isteni lelke révén, és ebben a munkában minden léleknek ki kell venni a részét, minden léleknek a teremtéstől, kezdetétől megvan írva, hogy melyik az a rész, amivel neki foglalkozni kell, ahol az ő feladatát el kell végeznie, és hogyha nem végzi be ezt a feladatot, akkor újra le kell jönnie erre a világra, és ezt a feladatot bevégezni. Úgyhogy ez tulajdonképpen a dolognak a lényege.
Minden isteni lélek a teremtés pillanatától fogva létezik?
Igen. Sőt, különben a kabala szerint a lelkek már a teremtés előtt léteznek, vagy itt ugye az előtt és az után az nem feltétlenül időben jelenti a időbeniségben, hanem sorrendiségben, ami azt jelenti, hogy a lelkek az okai, vagy a kiváltói részben a teremtésnek, vagy az előzményei a teremtésnek, hiszen a lélek e világi küldetése, előbb röviden összefoglalt e világi küldetése a teremtés célja, tehát hogyha nincs lélek, akkor nincs értelme a fizikai létezésnek. És ezért aztán a lélek már a fizikai létezés előtt létezik, előtt, mint érdemben, tehát vagy előbb fontossági sorrendben létezik, mert ahhoz, hogy a létezés értelmet nyerjen, szükség van a lélekre. Ugye ez azért egy nagyon fontos gondolat, mert ebben ugye az benne van, hogy a zsidóságban az ember a lényeg. A világ nagyon fontos, azt vigyázni kell, őrizni kell, majd biztos fogunk beszélni a fenntartható fejlődésről, hasonló, de ebben mindvégig szem előtt kell tartani, hogy az ember a lélek, és az ember fontossága az valamilyen a teremtés adta fontosság, ami tulajdonképpen magának a teremtésnek is értelme ad. Ha nincs ember, akkor nincs semmi jelentősége ennek a világnak.
Ezek szerint a lelkünk, az isteni lelkünk, az a halál után is megmarad.
Így van.
És ha nem teljesíti be a küldetését, akkor újra testesül.
Így van. Ugye az különben, hogy az isteni lelkünk a halál után is megmarad, ez logikailag is következik. Miért? Mert attól függ, mit jelent a lélek. Mit látunk az állatnál? Az állatoknál azt látjuk, a többi élőlénynél, hogy a lélek ad életet a testnek. Mi az a lélek? Az, amiben a test több, mint a fizikai massza, mint a kémiai anyag, az a megfoghatatlan valamilyen energia, tehát a lélek ilyen értemben több, mint a test, de mivel nincs más funkciója, mint a test éltetése, ezért nem éli túl a testet. Magyarul azt látjuk, hogy egy állat nem képes úrrá lenni például a testén, vagy a testi ösztönein. Nem képes azokat felülvizsgálni. Nem képes magát kívül helyezni a testén, és azt megpróbálni külső szemmel vizsgálni, ahogy azt a múltkor is beszéltük. Ez azt mutatja, hogy a lélek nem több, mint egy eszköz a test éltetésére az állat esetén. És ez az állat lelke nem éli túl a testét, mert a test megszüntével, az élőtest megszüntével a lélek is elmúlik. Ugye ezért a teremtés történetében, az állatok teremtésénél, erről talán beszéltünk a múltkor is, azt mondja a Biblia, Betoceha arec nefesh haya, és növesszen a föld élő lelket. Élő lelket. Az élő lélek az azt jelenti, hogy valami olyan élőlény, vagy olyan lény, amiben van lélek, ami élteti. De az élő és a lélek az együtt mozog. Tehát, hogyha megszűnik az élet, akkor megszűnik a lélek is. Az embernek viszont mit látunk a történetében, hogy van egy test, amiből valahonnan magasabb helyről fújja Isten azt a lelket, tehát az a valami az már létezett a testtől függetlenül is, és ez az, ami miatt az embernek képessége van a testén felülkerekednie, tehát a testi vágyain, a testi késztetésein, természetén felülkerekednie. Tehát azt látom, hogy a lélek nincs a testhez kötve, annak a léte nem csak a testen belül értelmezendő, az a képesség, ami tulajdonképpen az emberi erkölcs megteremtője, az erkölcsi tudat, a lelkiismeret megteremtője, az ember képes magát kívülről nézni, és kívülről vizsgálni, hogy ő most helyesen vagy helytelenül viselkedik. Egyáltalán van olyan szempont, ami az én közvetlen vágyaimon túli szempont, valami független, valami az igazságot kifejező szempont, ez azt mutatja, hogy ez a lélek, ez a valami, ez több annál, mint hogy az én testemet élteti. tehát ilyen értelemben nincs arárendelve a testem létezésének, és ezért mondjuk, hogy a test létezése előtt is létezett, és a test létezése után is létezett. Ami érdekes, hogy a kabbala és a zsidó misztika azt mondja, hogy a lélek gazdagodik azzal a tapasztalattal, amit megtapasztal a testben. És ugye a lélek, ami egy tiszta, sterilebb valami, mint a személyiség, ahogy mondtuk, mégis az a tapasztalat, ami végigél ezen a világon, az gazdagítja a lelket, és ez az oka annak, hogy a lélek kötődik a testhez, és bár nehezünkre esik megszületni, ahogy látjuk azt, hogy az emberek sírnak, amikor megszületnek, mégse akarunk meghalni. Mert a lélek mégis valahogy azért van valami olyan tapasztalat, amit megszerez ezáltal az utazás által, ami a földi létezés.
Ez a fajta tapasztalat, ez a következő testesülésben is megjelenik?
Nem. Semmiképp nem tudatosan, és én azt gondolom, hogy még csak tudat alatt sem. Tehát ez pont a lényeg annak, amit mondtunk, hogy az a tapasztalat, ami aztán lefordítódik valamilyen elvontabb nyelvre a lélek szintjén, az nem fordítódik vissza megint a tudatos tapasztalat szintjére ezen a világon, amikor újra megjelenik a testben. Annak kell, hogy vannak olyan jellegű magyarázatok, és ezért nem teljesen egyértelmű ez, rávágtam, hogy nem, mert vannak olyan magyarázatok, amelyekben úgy tűnik, mintha ezek a tapasztalatok valamilyen szinten tovább jönnének, és tovább adódnának, és mondjuk például az előbb említett ilyen párhuzamok különböző történelmi figurák között, mondjuk Ádám és Jákob között, ott a párhuzam nem véletlen pont köztük van meghúzva, mert van valami olyan a történetükben, a személyiségükben, amiben van valamilyen kapcsolódás. Tehát akkor valami kis kapcsolat mégiscsak van, valami speciális ismertetője vagy jellemzője annak a tapasztalatnak, ami a lélekhez ragad. Nem egyértelmű ebben a válasz, de igazából mi a lényeg annak, amit mondani szerettem volna azzal, hogy nem? Hogy kerüljük azt az értelmezést, hogy az ember cselekedetei, evilági működése az valami tőle független vagy fölötte álló erő határozza meg, amit ezen a földön vagy ezen az életénőben ő nem tud feloldani. Mert ez ugye, ez a fajta hozzáállás, ez azt erősítené, hogy itt igazából a felelősség az nem olyan nagy. Ez egy ilyen önfelmentő aha, dolog lenne.
Igen. De talán mégis segíti az előző életek tapasztalata annak a küldetésnek a beteljesítését, amiért itt vagyunk.
Az egész biztos, hogy így van, de ugye ez lélekvándorlástól függetlenül is így van. Uh-huh. Tehát ugye nyilván a zsidó filozófia, nem nyilván, de a zsidóság jellegéből adódóan elsősorban a zsidósággal kapcsolatosan tesz állításokat. Tehát a zsidó, amikor a lélekről beszél, akkor alapvetően ezt a zsidóság kontextusában mondja. És ezt most azért mondom, mert például az egy érdekes vonulata ennek, hogy a zsidóság, a zsidó közösség, a zsidó nép a nemzedékeken át, az igazából egy lélek, vagy egy egész. És eznek mi a jelentőség? Tehát van is egy ilyen kifejezés, hogy a Izrael az egy egész. Az nem egy, nem, van lehet, hogy ahogy az egy egész test, ebben is van egy kis új, meg orr, meg fül, meg szem. A zsidók népben is vannak ilyen, meg olyan, meg amolyan tagjai a közösségnek, de ez valójában egy egységet alkot. És ennek miért van jelentősége? Mert azt akarja ezt kifejezni, hogy az egymásra utaltság, úgy, mint a kollektív tapasztalat, az egymásra való hatás nemzedékeken át, vagy akár egy nemzedéken belül, az egy létező fogalom. Amikor azt mondjuk, hogy minden ember individuálisan egy egész, akinek a saját döntései, a saját felelőssége, ez igaz, de mindeközben ott van a kölcsönös, az egymásra utaltság ügye is. Az, hogyha van egy közösség, és abban a közösség egyes tagjai valahogy valamit megtapasztalnak, vagy valahogy viselkednek, az kihat a közösség többi tagjára is, ez igaz egy nemzedéken belül, és igaz több nemzedéken átívelően is.
Van akkor külön zsidó lélek?
Van, De ez nem, ugye azt semmiképp nem szabad elfejteni, hogy ez nem egy genetikai, vagy fai, ne adj Isten, meghatározás, ugyanis zsidó lelke annak is van, aki betér zsidónak, zsidóvá lesz. Tulajdonképpen én azt úgy tudnám megfogalmazni, hogyha most lecsupaszítjuk azt, amit ezzel kapcsolatban az ember olvas a különböző forrásokban, hogy minden emberben van egy isteni lélek, a zsidóság, a zsidó valláshoz tartozás az embernek, ha beleszületett ebbe, vagy ha ezt magára veszi, az embernek eszközt az a kezébe, hogy az, amit az isteni lélek jelent, azt egy még magasabb szinten tudja megvalósítani, és tökéletesíteni. Mert miről szól a lélek, ahogy az előző beszélgetésben is beszéltünk, az igazságkeresésről. Az igazságkeresésnek a velejárója az az, hogy az önfeladás, nem negatív, pejoratív értelemben, hanem az, hogy az önfeláldozásra való készség, az a készség, hogy én a valóban mindenemet az igazságkeresésnek szenteljem, ez egy fajta önfeláldozás, és ehhez ad eszközt a zsidóság, és ezért a zsidó lélek tulajdonképpen azt jelenti, hogy ennek az isteni léleknek az edzése és edzettebb állapotba hozatala. Valahogy így lehetne szerintem ezt legtalálóbban megfogalmazni.
Honnan tudjuk, hogy beteljesítettük a küldetésünket?
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát szerintem erre választ igazából igazából nem kapunk e világi életünkben, de jeleket tudunk rá kapni. És ugye a jel az az, hogy amikor az ember érzi, tehát amikor az ember, de ezt most nem, hogy mondjam, erre csak nagyon távoli utalások vannak a zsidó forrásokból, tehát ez most így saját hasból, vagy kútfőből mondom, de hogy az ember, amikor érzi azt, hogy az ő, amit csinál, az nincs a helyén. Tehát, hogy érzi, hogy nem teljesíti a küldetését. És ha nem is érzi, ennyire artikuláltan nincs ez megfogalmazva, de azért azt valahogy érzi, hogy nincs a helyén, ahogy azt mondani szokták. Az, hogy valóban véglegesen beteljesítjük a küldetésünket, azt nem tudhatjuk meg. És bizonyos értelemben a zsidó misztika azt is mondja, hogy a lélek a halál után sem fejezi be a küldetését, hanem egy további hosszú utazás, egy véget nem érő utazás a végtelen igazság felé, hogyha azt lehet így megfogalmazni. Az az, ami betölti az ő létét a halál után, ha csak vissza nem jön erre a világra.
Mi ez a végtelen utazás?
Már a halál utáni végtelen utazás? Nehéz ezt elmondani, mert ugye mi véges emberek vagyunk, és ezért az a paradox helyzet van, hogy végesen nem tudunk semmit felfogni, ami a végtelennel kapcsolatos. Maga a megértés, mint fogalom, az is véges dolgokat tud megérteni. Ugye a megértés maga a végesség által érti meg azt, amit megért. De pont ez az talán, ami viszont meg tudja egy kicsit mégis magyarázni, hogy ez mit jelenthet. Hogy van és ez megint csak olyasmi, ami szerintem az embernek a sajátja. Ugyanúgy, ahogy az embernek e világ életében egy kicsit benne van ez a végtelen utazás, a test nélküli, vagy a túlvilági létben ez még elképzelhető az alapján, amit most megpróbálok leírni. Az emberben van egy nyugtalanság. Valami olyan nyugtalanság, amit hogyha nem fordít le tudatosan, akkor akkor ez a nyugtalanság kifejeződhet nagyon sok mindenben, aminek semmi köze az igazságkereséshez, tehát ez kifejeződhet a végtelen, soha nem beteljesülő élfajhászásban, a soha nem be nem teljesítő vagyongyarapodás, vagy gyarapításban, egy folyamatos szorongásban, hogy a másik végletet vegyük. Tehát van benne egy nyugtalanság, hogy folyamatosan úgy érzi, hogy ennek többféle kifejeződése lehet, de hogy nem jó az, ahol most van, és valahol máshova akar eljutni, ez lehet akár teljesen pozitív, mosolygós állapotban is, de hogy mindig valahova tart, és nem csak fizika értelemben, szellemiekben, mindig többet akar, az, hogy az ember számára sokszor az élet teljesen megmagyarázhatatlan módon egyszerűen elviselhetetlen, pedig igazából nincs rá semmi oka, tehát meleg van, van mit enni, inni, fedél van a feje fölött, tud nem életet élni, tehát a fizikai kívánalmai megvannak, és mégis megmagyarázhatatlan módon elviselhetetlen a szám. Tehát van az emberben egy folyamatos késztetés valamilyen megmagyarázhatatlan dologra. Hogyha ez lefordítódik a tóra és a vallás által, akkor ez le tud úgy is fordítódni, hogy van benne egy folyamatos vágy valamire, ami magasabb az ő fizikai léténél. És ezt próbálja valahogy a valláson keresztül gyakorolni. Valami, amivel kapcsolatba kerülhet azzal, amivel igazából nem tud kapcsolatba kerülni, valamivel, ami megfoghatatlan, de mégis folyamatosan vágyja, hogy azzal kapcsolatba kerüljön. Ez ugyanolyan egy kicsit, mint a megértés folyamata, hogy valamit megértek, akkor az automatikusan magával hozza azt, hogy viszont ezer más dolgot emiatt nem értek. Ugye, amíg nem értettem meg az előzőt, addig ezek nem zavartak. Akkor azokat is megértem, akkor megint egy csomó dolog kinyílik, amit szeretnék megérteni. És magában megértésben, ami nagyon egy véges folyamat, mert arról szól, hogy végesen szedjük szét a dolgokat ahhoz, hogy megértsük, be van kódolva a végtelenség, mert be van kódolva az, hogy soha nem múlik el a vágy arra, hogy még valamit megértsek. És nincs egy olyan, ez egy nagy vita, ha jól értem, bár nem vagyok ennek szakértője, hogy nincs egy olyan végső valamilyen egyenlet, ami mindent megmagyaráz, mert magának a tudásnak a velejárója az, hogy az ember mindig valamit továbbit akar megérteni. Most ugye ez egy emberi tulajdonság, és valószínűleg ez az oka annak is, ez már csak az én értelmezésem, hogy az ember folyamatosan fejlődik. Hogy az ember nem marad az állati mi voltban, hanem mindig fejlődik, és aztán ezt a fejlődést nem csak személyesen, hanem nemzedékről nemzedékre is tovább tudja adni. De ez a történet végén legvalahol ez az isteni érintés, ami az emberben van, ahol a végtelen és a véges találkozik, és a véges egy pillanatra megpillantja a végtelent, mint a bibliai történetben, amikor Mózes megpillantja Isten hátát, és Isten azt mondja, hogy az arcomat nem láthatod, mert ember nem élhet a földön úgy, hogy az én végtelenségemet felfogja. És ez a megérintés, amikor valamit egy pillanatra meglátsz, de nem tudtad teljesen megérteni, ami viszont folyamatosan arra készített, hogy valahogy mindig felülemelkedj azon, ahol éppen vagy, ez az a végtelen utazás. És ez azért természetesen fogva egy végtelen utazás, mert a végtelenről szól. És ezért az utazás soha nem tud beteljesülni. Ugye ez önmagában, most nem akarok nem messze menni, de egy önmagában nagyon komoly filozófiai probléma a kabala műveiben, hogy a végtelen és a véges az isteni és a teremtett, azok valójában nem tudnának kapcsolódni. Nincs az a pont, ahol kapcsolódjanak, mert hogyha kapcsolódnak, akkor vagy a véges válik végtelenné, vagy a végtelen válik végessé. És van egy olyan vákumterület a kettő között, ami miatt a véges folyamatosan úgy érzi, mint a közeledne hozzá, de valójában soha nem közeledik. Úgyhogy valami ilyesmit jelentett szerintem ez a végtelen utazás. És ebben a végtelen utazásban az is nagyon érdekes, hogy ezt a Talmud mondja, hogy amikor a lélek járja ezt az utat, akkor minden állomás között átmegy a tűz folyóján. Ami azt jelenti, hogy az a korábbi állapot, amiben volt, ami az előtti állapothoz képest valamilyen beteljesülés, az egy semmi, rájön arra, hogy tulajdonképpen semmi a következő állomáshoz képest, a tüzes folyó az ezt szimbolizálja, hogy valami olyan elválasztás, ami olyan más állapot, ami összehasonlíthatatlanná teszi az előzővel.
Ez egy magasabb szintű tudat, amikor átmegyek ezen a tüzes folyón?
Most ebben a világban?
Igen.
Ja, ebben a világban az ember azért nem mindig megy át a tüzes folyón, uh-huh. de átmehet, tehát abban az értelemben, hogy az ember folyamatosan valóban egyre fejleszti önmagát, és vagy nem is önmagát, hanem próbál közel kerülni ehhez a végtelenhez, akkor látja azt, hogy a korábbi megértéseik bizonyos dolgokról, amikről azt gondolta, azok elmélyültek, valójában nullások, semmisek, akkor valóban átmehet a tűzfolyón, de azért az ember a mai Szilárd, meg a 10 évvel ezelőtti Szilárd nem ugyanaz az ember. De van egy látható íve a kettőjük. Tehát a változás nem olyan nagy, hogy azt mondja, ez egy másik ember. Az ember életében előfordul az, hogy annyira megváltozik, hogy egészen másmilyen, mint ami volt. Hogy azt mondják, ez egy már egy másik ember. És ez egy nagyon nagy változás, ami az általában valamilyen nagy trauma, vagy valamilyen nagy dolog szükséges. Vagy nagy ritkán lehet egy tudatos változás is, de azért alapvetően az ember úgy változik, hogy mindig egy lépésenként változik. Nem egy nagy ugrással, leugrik a 10-ről, hanem az egyik lépés az előző lépéshez kapcsolódik, tehát vissza lehet vezetni azt a változást. De előfordul, hogy az ember nagyon megváltozik, és akkor az olyan, mint hogyha átment volna a tüzes folyón, és egy másik állapotba kerül. A túlvilágon viszont annyira tud változni, ez az előrehaladás olyan mértékű, hogy olyan, mint hogyha minden lépés között egy másik állapotba kerülnél, egy másik, ahogy mondtad, tudatállapotba.
Hogy néz ki a túlvilág?
Nem tudjuk, mert még soha nem jött vissza senki, úgyhogy elmesélje, hogy az ott milyen volt. Ismerd ezt a viccet, hogy a Kónt elviszik, vagy a Kón álmodik, és álmában fölmegy a túlvilágra, és hát megkérdezi tőle, hogy a édenkertbe vagy a pokolba akarsz menni. És azt mondja, hát megnézném mind a kettőt. És akkor elviszik az édenkertbe, és látja, hogy ott ülnek ilyen szakállas rabbik, és ott imádkoznak, meg tanulnak, azt mondja, hú, hát azért megnézném ezt a pokolt is, hogy ez milyen. Leviszik a pokolba, hogy hatalmas vasajtót kinyitnak, mögötte óriási buli, az emberek táncolnak, isznak, stb. Hát szerint nekem ez itt jó lesz. Kibulizza magát, másnap reggel fölébred, kellemes emlék maradt a pokolból, és hát telnek múlnak az évek, és egy idő után meghal valóban Kón, és most tényleg fölkerül, és hát nagyon ismerős minden, járt már ő itt egyszer álmában, látja a bejáratot, a bejáratnál ott ülnek a ítélőszék, és kérdezik, hova szeretne menni, szóval én már tudom, hova, a pokolba vigyenek. Leviszik a pokolba, ugyanaz a vasajtó, olyan ismerős, kinyitják az ajtót, mire észbe kap, már becsukják mögötte az ajtót, és hát egész más, mert rögtön nyakon kapja egy lucifer, berakja egy üstbe, elkezdi szurkálni, alatta forra tűz, és egy Kón fölkiált, szóval, de hát nem erről volt szó, hát a múltkor ez nem ilyen volt. Mi azt mondják, hogy ja, de hát a múltkor turista voltál, most pedig már letelepedni jöttél. De ugye ennek a viccnek a csak felvezetés mondtam, hogy milyen a túlvilág. A túlvilággal kapcsolatban nincsenek, vannak ilyen misztikus írások, hogy a túlvilág milyen, de az, hogy ennek mi a valódi jelentése, ezek nyilván metaforikus mondások, mi a valódi jelentése azzal kapcsolatban, hogy milyen, nincs explicit tanítás, de az egy pár példát esetleg érdemes megemlíteni. Például a túlvilágról vannak olyan mondások, hogy mondjuk van a paritja, milyen büntetések vannak a túlvilágon. Van a paritja büntetés. És a Talmudban van, azt hiszem, Talmud azt mondja, hogy az ember lelkével a világ egyik sarkából a másik sarkába dobálóznak, pingpongoznak a luciferek, az angyalok. Mit jelent ez? Akkor ez például el van magyarázva, hogy ez mit jelent, tulajdonképpen mi a pokol? Mi a pokol megtisztulása az mi? Ez nagyon hasonlít egy lelki megtisztuláshoz, amit amikor valaki mondjuk egy pszichoterápia révén végez, amikor tulajdonképpen korábbi eseményeket, amelyek már úgy leülepedtek mélyen, de amik befolyásolják, az alapját adják a jelenlegi működésének, azokat helyre kell tenni, és ezt ki kell ásni. Ugye? Ezt is úgy le kell sikálni. Ez egy fájdalmas folyamat, amiben az ember megtisztul a ráragadt sebektől. És tulajdonképpen ilyen a pokol, ahol az ember a saját magán ejtett sebektől, és azoknak a hegeitől, és mocskától megtisztul, és ebben a paritjával ide-oda dobálás a világ egyik végétől a másik végében, a kabala szerint azt jelenti, hogy az állapot, amiben az ember a földi élvezetek korlátlan, a földi élvezeteknek való korlátlan átadása érdekében föladott bizonyos spirituális értékeket, amelyekhez ezen a világon nem mindig tartozik olyan élvezet, mint a földi élvezetekhez, a túlvilágon viszont az az igazi élvezet, és az ember ide-oda van rántva a túlvilági és evilági lelki tapasztalat között. Tehát olyan, mint hogyha valakit egy bordélyházból a mennyországba rángatnának, meg vissza. Olyas, mint amikor az ember elkövet valamilyen tudatállapotban, valamilyen felnőtt, felelős állapotához képest felelőtlen tudatállapotban elkövet valamit, azért, mert nagyon hajtja valamilyen késztetés, és akkor ott belül, amikor abban benne van, akkor nem látja, hogy ez mennyire súlyos. Később, amikor 5 év múlva ezt feldolgozza, akkor ő már egy egészen más ember, vagy egy más normálisan viselkedik, vagy egy normálisan működő, vagy erkölcsös utat, vagy normál utat járó ember, és vissza van rántva abban a tudatállapotban oda, amit csinált. És akkor látja az ellentmondást a kettő között, és ez egy fájdalom, ezt újra átélni, nem abban a beszűkült tudatállapotban, amikor elkövette, hanem egy felnőttebb tudatállapotban, ez egy fájdalom. Olyasmi, mint... Jó, szerintem nem értető. És ez a dolog lényege, hogy vagy ezt jelenti azt, hogy az angyalok dobálóznak a lelkével, hogy abban a tudatállapotban, ami már a túlvilágon van, ahol az evilági létezést egész más szemmel nézi, mint abban a beszűkült állapotban, ahol amikor itt volt, abból az állapotból visszahozzák ebbe a lelki állapotba, és ezzel szembesítik, vagy ezzel tud szembesülni azzal, hogy miért volt az súlyos, amit elkövetett, és ezáltal tud megtisztulni attól a tapasztalattól, ami ráragadt. A zsidó misztika szerint a pokol az azért szükséges, mert beszéltünk az előbb arról, hogy a lélekre ráragadnak bizonyos tapasztalatok, és ezek a tapasztalatok, hogyha károsak, vétkesek, a végtelen keresésével, az istenivel szembe menők, akkor korlátozzák azt a túlvilági utat, azt a végtelen utazást, amit ő a végtelen felé haladó utazást, amit neki meg kell tenni, és ezért van szükség a lélek evilági tapasztalatainak, evilági magával hozott tapasztalatainak, és sebeinek, és mocskának a ledolgozásáért. És ezért, mert a zsidó hagyományban a túlvilág, a pokol az soha nem egy örök állapot, hanem egy átmeneti állapot. Az is írva, hogy ez maximum 12 hónap. Ez az oka kömen annak, hogy a zsidó gyász szokások szerint 11 hónapig mondjuk a kádist a halott után, az imát a halott után, mert ugye a maximumot akarjuk csinálni, de hát az ezt nem akarjuk mondani, hogy bárki a maximum ideig van, tehát egy hónap előtte abba hagyjuk. És ez a megtisztulási folyamat nagyon érdekes, hogy a zsidó misztika szerint például van olyan, ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy a lélek és a test, múltkor beszéltünk rá, hogy mikor költözik a lélek a testbe, de van egy másik kérdés, hogy költözik ki a lélek a testből. És ugyanúgy, ahogy az egy folyamat, amikor a lélekbe, tehát a fogantatástól, a születésig, a születéstől, addig, amíg beszélni tanul, a beszélni tanulásra a felnőttkorig, ez egy folyamat, amíg a lélek úgy beköltözik a testbe. Pontosan azért külön, mert ez egy annyira ellentmondásos állapot, a lélek és a test együttléte és egyé forrása az, hogy tulajdonképpen olyan, mint a tüzet meg a fizet zárnánk össze, anélkül, hogy egymást kioltsák, ezért ez egy folyamat. Ugyanúgy, amikor elválik a lélek a testtől, az egy tulajdonképpen, meglepő módon, az egy folyamat. Ez az oka annak, hogy a halottat, a halottnak a testét tisztelnünk kell, méltósággal kell mi hamarabb eltemetni, nem szabad bántani, kárt ejteni rajta, boncolni, nem szabad elégetni, hambasztani, és a zsidó hagyomány szerint a halott, amikor már nem, tehát a test, az valamilyen szinten a léleknek bizonyos rezgéseit még magában hordozza a halál után is. Például a Talmud azt mondja, hogy a halott az a temetésig még mindent hal, ami körülötte folyik. Ezért kell nagyon óvatosnak lenni, hogy a halott körül az ember mit mond. Kicsit olyasmi ez, mint amikor valaki egy ilyen kómában van, az is egy bizonyos értelemben a lélek és a test szétválásának egy alacsonyabb szintje, vagy amikor az ember álmodik, és hallja azt, ami körülötte van, még akkor is az nem teljesen tudatosan jut el hozzá, és a temetés után is a lélek még bizonyos értelemben kötődik a testhez. Ez az oka annak, hogy mondjuk a sírlátogatásnak van értelme, különben nem lenne értelme, hát az egy darab hús, miért látogatjuk. És különben ennek, most csak azt akartam kiukodni, a kabala azt mondja, hogy ez az oka annak, vagy így magyarázza azt, hogy a test elbomlása, és az, hogy a durván kifejezve, ahogy a Talmud mondja, a férgek martalékává válik a testünk, az is a megtisztulási folyamat része. Mert valamilyen szinten a test, nem olyan szinten, mint egy éber tudatos ember, de valamilyen szinten a test bomlásának, a bomlásával járó fájdalmat a lélek megtapasztalja a halál után is. Tehát van egy kapcsolat a lélek és a test között a halál után is. Nagyon izgalmas kérdés például, hogy a test igaz embereknél, egy szádiknál, aki a testének a test nem tudott eluralkodni rajta soha, hanem ő uralta, a lélek uralta a testet, ami nagyon ritka dolog, a test nem bomlik el. És ezzel kapcsolatban nagyon izgalmas feljegyzések és tanúságtételek vannak. Különben a YouTube-on is vannak mindenféle ilyen videók, ahol mondjuk például távol-keleti szerzetes, két vagy három ilyen eset is van, amit én láttam ilyen YouTube videón, hogy azt, a végrendeletében azt mondta, hogy 70 évvel később ássák ki, nem tudom, ezeket ismered-e.
Igen, igen.
És kiássák, és akkor tulajdonképpen majdnem, hogy éptesttel ott van. De van különben egy feljegyzés az 5. Lubavicsi rebéről, a Sneuson Shalom Dovber rabbiról, akit Rostovban temettek el 1920-ban. És körülbelül 15 évvel később a sztálini Szovjetunió idején, ahogy az a jó szokása volt az államhatalomnak, pont a zsidó temetőt úgy akarta megszüntetni, hogy pont azon keresztül menjen a vonat. Ezt nem messze innen Pozsonyban is ugyanezt csinálták, ezért van a pozsonyi rabbi, híres rabbi sírja a vonat vágány alatt, mert azt azért meghagyták azt az egy sírt, mert itt nem akarták azt a egy sírt sem meghagyni, és ugye az exhumálás tilos a zsidóságban, de egy kivételes esetekben megengedett, és itt a rabbi tanítványai közül 10 titokban összefogtak, és éjszaka elmentek, hogy a rebét kiássák, és áthelyezzék valahol máshova. Ugye ez egy életveszélyes vállalkozás volt, mert hát itt emiatt a titkos rendőrség mindannyiukat kényszermunkára ítélhette volna. Sikerrel is jártak, és egy pár évvel később, körülbelül még 10 évvel később valaki Amerikában, aki egyike volt a 10 fiúnak, aki ezt csinálta, leírta ezt a történetet, ez a könyv meg is jelent, az a cím, hogy a Skafta de Rebi, és leírja, hogy történt az eset, felsorolja mind a 10 fiút, aki ott volt, 3-4-et kihagy belőle, érdekes mondom, mert azok még a Szovjetunióban éltek, és nem akarta, hogy a New Yorki nyomdából eljusson a szovjetuniói titkos rendőrséghez, hogy 10 évvel korábban mi történt, és leírja, hogy amikor Rebe testét kiemelték, akkor olyan volt, mintha frissen temették volna, kivéve a bal lábán volt egy kis elváltozás. Én is személyesen láttam, hogy amikor a 7. Lugovicsi Rebét temették 1994-ben, akkor az após a sírja mellé temették. Nyilván a koporsót nem bontották meg, de az előző Rebe koporsója olyan volt, mintha tegnap a teteje, olyan volt, mintha tegnap lett volna a temet, pedig 44 évvel korábban volt. Miért van ez? Mert a test és a lélek a test és a lélek kapcsolata nem válik el teljesen a halállal, és egy olyan embernél, akinél a test kifinomult, és a test vágya, és soha nem tették, soha nem uralkodtak el az ember lelki mi voltán, ott a test az megmarad, annak nincs oka annak, hogy elbomolja, mert a test elbomlása is amúgy a megtisztulási folyamat része. Normál esetben, de neki nincs mitől megtisztulnia. Ez külön még egy zárójel, ezért van a zsidó hagyományban feltámadás. Mert az mi értelme lenne? Ugye a feltámadás maga az azt mondja, hogy itt van valamilyen maradandó érték az e világi létben, ami miatt a lélek visszajön ebbe a testbe, de ez majd lehet egy következő műsor témája.
Mikor szűnik meg a test és a lélek kapcsolata a halál után?
Igen, ezt az előbb ugye egy kicsit már érintettük, de valójában ez is egy fokozatos folyamat, amiben az első fontos lépés az a halál, és utána a temetés, és utána pedig az első év, a gyász év eltelte. Tulajdonképpen ezek a fázisok vannak. Teljesen nem szűnik meg a kapcsolat, hiszen, ahogy mondtam, különben nem lenne értelme a sírlátogatás fogalmának, ahol valahogy úgy érezzük, hogy egy halott földi maradványaihoz elmenni, az valahogy az ő lelkével is összekapcsol bennünket. Tehát valamilyen szinten a kapcsolat mindvégig megmarad a lélek és a test között. De ez egy folyamat. Azt különben önmagában is egy kérdés, hogy a halál mikor áll be? És ez sok praktikus kérdést is felvet, amiről majd biztos a jövőben sokat fogunk beszélgetni, hogyha a halál mikor, ugyanúgy, ahogy kérdés, hogy a születés, hogy az ember mikor válik emberré.
Mikortól válik emberré.
Igen, tehát hogy a fogantatástól, a születéstől, vagy az embrió bizonyos előre haladott ságától, tehát a korától. Ugyanígy a halál is egy kérdés, és egy nagyon fontos praktikus kérdés, egy gyakorlati kérdés is, vagy gyakorlati erkölcsi kérdés is, ugye, különösen az eutanázia, vagy a szervátültetés kapcsán, tehát hogyha valaki mondjuk agyhalott, klinikai halott, de a szíve még mozgatva van egy lélegeztetőgéppel, akkor az él vagy nem él. Ez vitatárgya, ez nem teljesen egyértelmű, majd esetleg erről érdemes különbeszélni, pláne, hogy van egy aktualitása is, hogy most egy új eljárással malac szívet ültettek valakibe, ami nagyon sok izgalmas más kérdést is felvet. Hol van a határa a tudatnak, a léleknek, az emberi test részei és az emberi lélek, azok mennyire vannak összefüggésben. De mindesetre ez egy folyamat, és ebben a folyamatban nyilván a halál és a temetés azok, amik a fontos, és az első év.
És az első év letelte.
Igen. Nagyon érdekes dolog, és lehet, hogy ezt a mai beszélgetést érdemes ezzel lezárni, hogy most mi egy órája beszélgetünk a lélekről, a testről, a túlvilágról, a pokorról, a mennyországról, az igazságkeresésről, és itt a... Nagyon érdekes, hogy a Tórában erről egy szó nincsen. Mózes öt könyvében sehol egy szó. Az Édenkert a Tórában úgy szerepel, mint az állapot, ahol Ádám és Éva volt, valamilyen félig meddig idill, metaforikus állapot, amiben Ádám és Éva az első ember volt, valamilyen szellemi, egyszerre szellemi és testi állapot. De a halál utáni lét, a lélek, mint az ember túlélő valami, a túlvilág, a jutalom és a túlvilági jutalom és büntetés, a túlvilági szenvedés, a pokol, és ezek nem léteznek a Mózesot könyvében. Későbbi proféták könyvében megjelennek valamennyire, illetve hát ugye a Tanakh, a Héber Biblia későbbi könyveiben, és ez egy nagyon érdekes, önmagában egy érdekes kérdés, ez miért van így. A egyszerű magyarázat erre az, hogy a Tóra, a zsidóvallás nem ezt tartja a legfontosabb kérdésnek, hanem a gyakorlatot. Ugye talán a múlt alkalommal is említettük, hogy a zsidóságban a vallás szó az gyakorlás. Dat az azt jelenti, hogy gyakorolni valamit. Ugye a magyarban vallani, az valamit megvallani, az angolban mondjuk azt mondjuk valakinek a hite. A zsidóságban a legfontosabb a gyakorlat, az, hogy a mindennapi életben, hogy valósítjuk meg az Istennel élést, és ezért az, hogy most a túlvilágon mi van, vagy mi nincs, az ezt annyira nem befolyásolja. Tehát ezen lehet beszélgetni, meg ezen gondolkodni, de nem ez a lényeg. Úgyhogy ez azért ez különben arra is magyarázatot ad, vagy az azért is fontos ezt mondani, mert a zsidóságban azért nagyon minden, egy olyan világkép, egy olyan teljes világnézet van, amiben minden a helyén van. Minden vagy így van, vagy úgy van, el van magyarázva, le van vezetve, stb. Az ilyen filozófiai vagy misztikus kérdésekben sokkal több a szürke zóna, vagy az olyan homályos, amit így is lehet mondani, úgy is lehet mondani, ilyen mondások is vannak róla, olyan mondások is vannak róla, és pontosan azért, mert ez nem a gyakorlati életet befolyásoló kérdés, és ezért ebben a kérdésben, mint különben általában a filozófiai kérdések nagyon nagy részében a zsidóságon belül akár több vélemény is lehet. Tehát például egy olyan fontos kérdésben, hogy a feltámadás az a végső jó, vagy az csak egy átmeneti jó, vitatkozik két középkori zsidó filozófus, a Nachmanides és a Maimonides, és nincs egy végső eldöntött, hogy ez akkor a zsidó vallásfilozófia véleménye erről a kérdésről. És ugyanígy az összes többi ilyen misztikus vagy filozófiai kérdésben.
Tehát gyakorolni kell.
A történet végén gyakorolni kell, igen. Mindig vannak ezek a ráadás kérdések a Szilárdnak, a műsor után ezek a legjobb kérdések, és azt mesélte, hogy amikor ő megy és fényképez, van egy ilyen hobbit, hogy fényképez el zsidó temetőkbe, akkor úgy érzed, hogy ott vannak lelkek. És hogy ez, hogy lehet-e ez egy valós tapasztalat? Abszolút. Ugye a zsidó hagyományban, amikor a Talmudban számos ilyen történet van, hogy a temetőben megvan ugye az a kép, csak zárójel a hegedűs a háztetőnek az egyik legzseniálisabb részlete, amikor a álmukban ott a temetőben fölkelk a halottak, és akkor valamelyik lánynak az esküvéről van szó, és akkor mindenki úgy fölkel. És, de ugye a zsidó hagyományban ez benne van, tehát van olyan történet a Talmudban, ahol valaki elment a temetőben, és hallotta, hogy a halottak egymással beszélnek, és nyilván ezeknek van, hogy mondjam, ez egy ilyen, ehhez kell, hogy valamilyen intuitív, vagy valamilyen kicsit a földi valóságtól elvonatkoztatott lélekállapotban legyen valaki, de nem mindenki képes, és nem minden pillanatban. De hogy a lelkek ott valamilyen szinten, ahogy a beszélgetés sajnos mondtuk, kötődnek a testhez, a földi maradványhoz, a halál után is, ez egyértelműen benne van a zsidó hagyományban. Például vannak olyan szokások, amik ezt mutatják. Például van egy olyan szokás, hogy ugye van a szemléltető rojt, a cicesz, amit a ruhánkon viselünk, ami emlékeztetünk, beszéltünk róla a múlt heti beszélgetésben, az embert emlékezteti a világi kötelességére, a micvákra, a Tóra parancsolatainak a megtartására. Akkor a temetőbe megyünk, akkor ezt el kell takarni, hogy ne hozzuk szégyenbe a halottakat, akik már nem tudnak ezen a világon cselekedni. Ami azt jelenti, hogy van, hogy ne lenne a lelkeknek kötődése van a testhez. A temetés után is.
Köszönjük a figyelmet.
Köszönöm szépen.